Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái: Ferenc pápa állapota stabil a jelenlegi összetett kórképben, pihen és imádkozik. A római kúria nagyböti lelki gyakorlata március 9-től 14-ig, az örök élet reményéről. Kérdések az újrafegyverkezésről egy olyan világban, amely egyre kevésbé képes a diplomáciára. A kommunikációs dikasztérium főszerkesztőjének vezércikke. Szentcéki sajtóközlemény az önkéntesek hétvégi jubileumáról. 25 ezer önkéntes zarándok a világ több mint 100 országából. Ferenc pápa állapota stabil, a jelenlegi összetett kórképben pihen és imádkozik. A szentcéki sajtóiroda péntek esti jelentése szerint folytatódik a szentata gyógykezelése. Péntek reggel Ferenc pápa mintegy 20 percig imádkozott a 10. emeleti kápolnában, majd napközben néhány tevékenységet végzett. Holnap friss orvosi jelentés várható. A március 7-i pénteki napot Ferenc pápa pihenéssel és imádsággal töltötte, akit pontosan 3 hete, február 14-én vittek be a Gemelli klinikára hőrkulutjának a gyógykezelésére. A szentcéki sajtóiroda jelentése szerint folytatják az eddigi terápiát, beleértve a légzőszervi gyógytornát és éjszakánként a nem invazív mechanikus lélegeztetést, amely felváltja napközbeni, orron keresztül adagolt nagy áramlású oxigénellátást. Péntek reggel a pápa mintegy 20 percen át egyedül imádkozott a Gemelli kórház 10. emeleti betegszobája melletti kis kápolnában, majd a nap folyamán folytatta a munkáját. Klinikai állapotát az orvosok továbbra is stabilnak tartják, de a kórképe változatlanul összetett. Prognózis továbbra sem adnak ki az orvosok, ellenben március 8-án szombaton újabb orvosi tájékoztatót szándékoznak kiadni. Péntek reggel a szentcég sajtó irodája bejelentette, hogy Ferenc pápa nyugodtan töltötte az éjszakát, és reggel nem sokkal 8 óra után ébredt fel. Matteo Bruni sajtóigazgató rámutatott, hogy tegnap maga a pápa kérte, hogy a Szent Péter téren tartott rózsafüzér ima kezdetén egy hangüzenettel szeretné az imádkozók felé fordulni, jelezve, hogy köszöni az érte mondott imákat, amelyeket az immár 22 napos kórházi tartózkodás során kapott. Az esti 9 órai rózsafüzér imádsára immár 12. alkalommal került sor, amit pénteken Lazarus Heung Sik Yu bíboros, a papi dikasztérium prefektusa vezetett. A szentcéki sajtóiroda szombat déli jelentése szerint Ferenc pápa éjszaka nyugodtan pihent, szombat reggel folytatta az előírt terápiát, beleértve a motoros fizikoterápiát is. További orvosi információkat estére ígértek a kórház részéről. A római kúria nagyböti lelki gyakorlata március 9-től 14-ig az örök élet reményéről. A kórházban fekvő szentatyával lelki közösségben vasárnap este kezdődik a szokásos nagyböti lelki gyakorlat a Vatikánban a római kúria tagjai számára. A szentcéki sajtóiroda március 4-én kedden tette közzé a római kúria idei nagyböti lelki gyakorlatának körülményeit. A római kúria idei nagybőti lelki gyakorlatának menetrendjét. Március 9-én nagybőt első napján a közös esti imádság után kezdődik a római kúria tagjainak a lelki gyakorlata a Szentatyával való lelki közösségben a Vatikáni 6. pár aulában. Az elmélkedéseket Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház prédikátora tartja a következő témával: az örök élet reménye. A március 14-én pénteken délelőtt befejeződő lelki gyakorlatnak a menete, bevezető elmélkedés március 9-én, vasárnap este 5 órakor a vesperás ima után. Március 10-től, hétfőtől, március 13-áig, csütörtökig reggelente 9 órakor az első, majd délután 5 órakor a második elmélkedés, mindig a napszaknak megfelelő imaóra közös elmondása után. A pápai házszónok a március 14-én pénteken reggel 9 órakor tartja a záró elmélkedését. A szentszéki sajtó iroda közleménye jelzi, hogy a római kúria nagybőti lelki gyakorlatára, különösen a bíborosokat, érsekeket és püspököket, a pápai ház tagjait, a világiakat, a római kúria és a vatikáni kormányzóság alkalmazottait hívják meg.
Kérdések az újrafegyverkezésről egy olyan világban, mely egyre kevésbé képes a diplomáciára. Vezércikkében a kommunikációs dikasztérium főszerkesztője rámutat, hogy a fegyverkezési hajsza helyett a békére kellene törekednie Európának. Olyan vezetőkre lenne szükség, akik a diplomácia útján keresik a kompromisszumos békét, ahelyett, hogy a halál és a pusztítás eszközeit növelnék. A Rearm Europe, újra fegyverezni Európát terv, 800 milliárd eurót szán az öreg földrész fölfegyverzésére. Valóban ez jelenti számunkra a garanciát? Andrea Tornielli, a kommunikációs dikasztérium főszerkesztőjének vezércikkét ismertetjük. A fegyverekre szánt gazdasági források növelése újra az államok közötti kapcsolatok eszközévé vált, azt mutatva, hogy a béke csak akkor lehetséges és megvalósítható, ha a fegyverek birtoklásának egyensúlyán alapul. Mindez félelmet és terrort szül, és félő, hogy felborítja a biztonságot, mivel elfeledkezik arról, hogy egy előre nem látható és ellenőrizhető esemény fellobbanthatja a szikrát és mozgásba hozhatja a háborús gépezetet. Alig 2 évvel ezelőtt mondta ezt Ferenc pápa a Pacem in Terris kezdetű enciklika megjelenésének 60. évfordulóján, s szavai jól illenek arra, amit most Európa átél, amikor az Európai Bizottság vezetése egy olyan tervet jelentett be, amely lehetővé teszi közel 800 milliárd euró mozgósítását az Európai Unió védelmére. Rearm Europe, újra fegyverezni Európát, a terv elnevezése, mely a közelmúlt félelemmel és terrorral terhes tragikus pillanatait idézi. Európa az elmúlt 3 évben sajnos maga is képtelennek bizonyult diplomáciai kezdeményezésekre és kreativitásra. Csak arra volt képes, hogy fegyvereket biztosítson az orosz csapatok által igazságtalanul megtámadott Ukrajnának, de arra nem, hogy ezzel egyidejűleg javasoljon és véghez vigyen konkrét tárgyalási folyamatokat azért, hogy véget vessen a véres konfliktusnak. Most pedig arra készül, hogy más világhatalmak hasonló kezdeményezései nyomán elképesztően nagy összeget, 800 milliárd eurót fektessen fegyverekbe. Nem abba fektet, hogy leküzdje a szegénységet, hogy olyan programokat finanszírozzon, amelyek javítanák azoknak az életkörülményeit, akik elmenekülnek hazájukból, az erőszak és a nyomor elől. Nem a jólét növelésébe, a nevelésbe és az iskolába fektet, hogy emberi jövőt biztosítson a technológiának, sem abba, hogy ellássa az időseket. Abba fektet, hogy feldúzzassa a fegyveres arzenálját, és ezzel kitömje a zsebét a halálgyárosoknak, annak ellenére, hogy mára az uniós országok katonai költsége felülmúlja az Orosz Föderációjét. Tényleg ezt az utat kell követnünk azért, hogy békés és gyarapodó jövőt biztosítsunk az öreg kontinensnek és az egész világnak? Valóban a fegyverkezési hajsza ad számunkra garanciát? Tényleg itt a kulcs ahhoz, hogy újra rátaláljunk gyökereinkre és értékeinkre? Sorolja kérdéseit a kommunikációs dikasztérium főszerkesztője. Ahelyett, hogy, amint a pápa a szent év elején javasolta, egy világalapot hozna létre azért, hogy végre felszámolja az éhezést, és előmozdítsa a fenntartható fejlődést az egész bolygón, a katonai kiadásokra fordított pénz egy meghatározott százalékát felhasználva, most azt tervezi, hogy arzenáljait új halálosztó fegyverekkel tölti fel, mintha a raktáron lévő atomfegyverek nem jelentenének elegendő fenyegetést egy nukleáris holokausztra, ami képes többszörösen elpusztítani az egész emberiséget. Mintha a valódi veszély, amit el kell hárítanunk, nem a darabokban zajló harmadik világháború lenne, melyre Péter utóda már 10 évvel ezelőtt prófétai módon rámutatott. Ahelyett, hogy aktív és kezdeményező szerepet vállalna a béke és a tárgyalások érdekében, az Európai Unió most félő, hogy az újrafegyverkezési hajszában talál egységre. Ahogy Ferenc pápa 2022. áprilisában mondta, újra a háborús logika kerül fölénybe, ami olyan befektetésekre sarkal, hogy fegyvereket vásároljunk, mondván, szükségünk van rájuk ahhoz, hogy megvédjük magunkat. A pápa rámutatott, hogy eltűnt az a nagy és jó békevágy, ami a II. Világháború utáni közvetlen időszakot jellemezte. Keserűen állapította meg, hogy 60 év elteltével mindezt elfelejtettük. És így a háborús logika újra teret nyer, a háborús logika ismét győzött. Nem tudunk más logika szerint gondolkodni, nem vagyunk már hozzászokva a békés logika szerinti gondolkodásra. Andrea Tornielli így folytatja vezércikkét. Nem inkább olyan vezetőkre lenne szükség, akik az újrafegyverkezés helyett ezt a lelkületet akarják visszaszerezni, elkötelezve magukat a párbeszédben, hogy megállítsuk az Ukrajnában és máshol folyó háborúkat. 2 évvel ezelőtt Ferenc pápa Budapestről egy kulcskérdést intézett Európa és az egész világ vezetőihez. Idézte Robert Schuman 1950-ben mondott szavait. Nélkülözhetetlen az a hozzájárulás, amit egy szervezett és életerős Európa adhat a civilizációnak a békés kapcsolatok megtartásáért, amennyiben a világbékét nem lehet máshogy megőrizni, csak kreatív erőfeszítésekkel, melyek arányosak a ráleselkedő veszélyekkel. A pápa tehát föltette a kérdést. Ebben a történelmi időszakban sok veszély van körülöttünk, de kérdem én, gondolva a meggyötört Ukrajnára is, hol vannak a békére irányuló kreatív erőfeszítések? Az előrelátható és előrelátott rengés, mely a Fehérház vezető váltásával végigfutott a geopolitikai világtengelyeken, eredményezhetett volna némi közös kezdeményezést a Péter utóda által megjelölt irányba, megkísérelve azt, hogy véget vessünk a vérontásnak, mely a keresztény Európa szívében zajlik. Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár nemrég egy interjúban elmondta. A valódi béke valamennyi érintett fél hozzájárulásával születik. Szükséges, hogy mindenkinek jusson valami. Egy kompromisszumban senki nem érhet el mindent, és mindenkinek késznek kell lennie arra, hogy valamiben alkudjon. Máskülönben a béke sosem lesz stabil és tartós. Vissza kell térni ehhez a stílushoz, különben a világ egy dzsungellé változik, és csak konfliktusok lesznek, melyek szörnyű következménye halál és pusztítás, mondta Pietro Parolin bíboros. Andrea Tornielli, a kommunikációs dikasztérium főszerkesztője így zárja vezércikkét. Az egyetlen valódi terv, az egyedüli realista felhívás Európa újra fegyverzése helyett nem inkább a békét Európának lenne. Kérjük ezt, magunkévá téve a pápa szavait, aki a Gemelli Klinika kórterméből múlt vasárnap azt mondta, elsősorban a békéért imádkozom. Innen nézve a háború még abszurdabbnak látszik.
Szentszéki sajtóközlemény az önkéntesek hétvégi jubileumáról. 25 ezer zarándok a világ több mint 100 országából. Március 8-án szombaton és 9-én vasárnap rendezik meg a Szent Év 5. nagy jubileumi rendezvényét, amelyet az önkéntes szolgálat világának szentelnek. Vasárnap délelőtt 10:30 órakor Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának prefektusa mutat be szentmisét a Szent Péter téren, és felolvassa Ferenc pápa homíliáját. Az önkéntesek jubileumi eseményére 15 ezer volontárius érkezik külföldről, és mintegy 10 ezeren Olaszországból, ahol nagy hagyománya van az önkéntes szolgálatnak. A legjelentősebb csoport 5 ezer fővel a Misericordia mentőszolgálat önkéntes gárdája, mellette pedig az olasz polgári védelem 4 ezer önkéntese vonul fel. A Caritas Italianát, az olasz szeretett szolgálatot 800-on képviselik. Spanyolország 124, az Egyesült Államok 123, Brazília 85 önkéntessel képviselteti magát, de ezen túl Lengyelország, Argentína, Mexikó, Kolumbia, Ausztrália, Chile, Ecuador, India is jelentős számú önkéntes küldött a római jubileumokra. Március 8-án szombaton a zarándokok, akik a világ számos önkéntes egyesületét, különféle non-profit csoportjait képviselik, reggel 8 órától délután 5 óráig csoportosan a Szent Péter Bazilika Szent Kapujához vonulnak a zarándokok folyosóján át, amelyet egész éven át zöld ruhás önkéntesek működtetnek. Miután átléptek a Szent Kapun és imádkoztak Péter apostol sírjánál, Róma belvárosának jubileumi templomaiban részesülhetnek a Szent Jónás évén a kiengesztelődés szentségében. Ugyancsak szombat délután 3-tól 6-ig a Párbeszédben a Várossal program keretében kulturális, művészeti és spirituális rendezvényeken vesznek részt Róma különböző terein. A Piazza Risorgimento téren az Egyetemi Önkéntesség Foxív alapítványa az önkéntes szolgálattal kapcsolatos figyelemfelkeltő tevékenységeket mutat be, és gyakoroltat is a jelenlévő gyermekek, fiatalok és felnőttek szabad bevonásával. A firenzeiek keresztelő Szent János bazilikája az előtte álló aranytérrel a Szent Péter térre vezető híd túlsó oldalán ad otthont az életvédő mozgalmak önkénteseinek, hogy bemutassák kezdeményezéseiket, szórakoztató programjaikat a gyerekeknek és már kijelenlévőnek, többek között édesanyák tanúság tételével. Az ugyancsak közeli Loretói Szent Üdvözítő Bazilikában egyrészt a polgári védelem egységei, másrészt pedig a Misericordia mentőszolgálat önkéntes egységei mutatkoznak be megelőző egészségügyi szolgáltatások gyakorlásával. A Néri Szent Fülöp új temploma előtti téren a Shelterbox Itália is jelen lesz. A Shelterbox 2000-ben az Egyesült Királyságban a Cornwall-i Helstone-ban alapított nemzetközi katasztrófavédelmi jótékonysági szervezet, amely világszerte sürgősségi menedéket és egyéb segélyt nyújt olyan családoknak, akik katasztrófa vagy konfliktus miatt vesztették el otthonukat. A Pantheonhoz közeli Szent Ignász templom előtti téren az Il Sorriso, a mosoly önkéntesei ismertetik meg főként a gyerekekkel az egyesület által megvalósított projekteket, amelyek animációs játékaiba a gyermekeket is bevonják. Végül a Bambini Ancora önkéntesei művészeti műhelyekkel és lufikkal szórakoztatják a legkisebbeket, a szülőkkel pedig meghívják a témáikról szóló kerekasztal beszélgetésekbe. Vasárnap délelőtt 10:30 órakor Michael Cserny jezsuita bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának prefektusa mutat be szentmisét a Szent Péter téren, és felolvassa Ferenc pápa homíliáját. Miként a korábbi jubileumi eseményeken sem kellett belépő egyen rendelkezni, így most is szabad a belépés az önkéntesek jubileumának szombati és vasárnapi eseményeire. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönjük, búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Programajánló következik.